a készítette, dicsértessék a Jézus Krisztus.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti konzultációt kitöltő 99%-a egyetért abban, hogy a gyermekes családokat, nem pedig a migránsokat kell támogatni, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalára feltöltött videó üzenetében. Zsigó Róbert azt mondta, a most lezárult nemzeti konzultáció újra megerősítette a kormányt abban, hogy a magyar emberek azt akarják, védje meg Magyarországot a brüsszeli migrációs tervektől. A brüsszeli elit és a balliberális oldal 10. éve hazudja azt, hogy a migránsok betelepítése a jó válasz Európa demográfiai gondjaira. Valójában, ahogy az a soros tervben is áll, bevándorló kontinensé akarják tenni Európát, hangsúlyozta az államtitkár. Hozzátette, hogy ott, ahol Brüsszel emberei kerültek hatalomra, végre is hajtják a migránsok betelepítését, és Brüsszel itteni emberei nálunk is azt hirdetik, hogy fogadjunk be mindenkit. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében, így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. A kormány 2 milliárd forintból új munkaerőpiaci programot indít a vállalkozások digitális infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A támogatással növekedhet a hazai KKV-k versenyképessége, piaci részesedése, munkavállalók képzettségi szintje, emellett új munkavállalók felvétele is megvalósulhat, jelentette be közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A program elsődleges célja a hazai KKV-k tevékenységéhez kapcsolódó termelési, gyártási, értékesítési és üzleti folyamatok digitalizálásának, digitális szolgáltatások bevezetésének, továbbá a megvalósuló fejlesztések használatához szükséges képzések, digitális készségek fejlesztésének támogatása. Az élelmiszerárak alakulása kiemelten fontos a családoknak, ezért a kormányzat a jövőben is határozottan fellép a megfizethető alapvető élelmiszerek érdekében, emelte ki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Felidézték, a kormányzat korábban számos intézkedést vezetett be a háborús és energiaválság okozta infláció letörése érdekében, amelyek közül kiemelkedő az élelmiszerár stop, a kötelező akciózás, valamint az online árfigyelő rendszer. Ezen intézkedések hatékony eszköznek bizonyultak, melynek köszönhetően 2024 első negyedévére gyakorlatilag 0%-ra csökkent az élelmiszerinfláció. Újra Gyurcsány Ferencet választotta meg elnöknek a Demokratikus Koalíció tagsága, közölte az ellenzéki párt a távirat irodával. A közlemény szerint a DK az egyetlen parlamenti párt, amelyben nem kongresszusi küldöttek szűkköre választja meg a pártelnököt, hanem a teljes párttagság, és az erről döntő online pártszavazáson valamennyi szavazati jogú párttag részt vehet. Idén, mivel az elnök 2 éves mandátuma lejárt, az elnököt megválasztó pártszavazást január 10-e és 20-a között rendezték, írták. ónos eső veszélye miatt csütörtökre másodfokú figyelmeztetést adott ki Nógrád és Heves vármegyék területére a Hungaromet Nonprofit ZRT. A távirati irodához eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, szerda estétől, éjféltől elsősorban a középső ország részben kisebb valószínűséggel a Dunántúlon alakulhat ki vegyes csapadék. Éjféltől a csapadék a Dunatisza közén ónos eső formájába hullhat. Az északi középhegység térségében havazás is valószínű, majd hajnaltól a havazás délnyugat felől lassan fagyott esőbe, ónos esőbe válthat a nap folyamán. Csütörtökön napközben dél felől az ónos eső egyre inkább esőbe válthat. Az északi középhegység és az Észak-Alföld egyes részein tartósan ködös, párás maradhat az idő. Borsodabói, Zemplén, Szabolcs-Szatmár, Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Pest és Bács-Kiskun vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki gyenge ónos eső veszélye miatt csütörtökre. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +2 fok között alakul, mely a legtöbb helyen már az esti órákban beállhat. Enyhülés kezdődik. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet északkeleten-keleten 0 és +5, míg másutt döntően 6 és 12 fok között valószínű. A délnyugati naposabb, szelesebb részeken ennél pár fokkal enyhébb idő sem kizárt. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa, bízzunk Istenben, utitársunkban, aki azt mondja, ne félj, haladj előre. A pápa válasza a Szent Péter tér folyóirat olvasójának, ki kell békülni, segíteni kell a válás után a családokat. A Szent Ágnes napi bárányok ősi hagyománya tovább él Rómában. Ferenc pápa, bízzunk Istenben, utitársunkban, aki azt mondja, ne félj, haladj előre.
Riprendiamo oggi le catechesi del ciclo giubilare su Gesù Cristo, nostra speranza.
A szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa folytatta a Jézus Krisztus, ami reménységünk című szentévi sorozatát. Katekézisében kifejtette, hogy Szűz Mária meghallgatja és készségesen fogadja Gábriel arkangyal bejelentését. Tőle indul el az a legnagyobb küldetés, amelyet egy nőre, egy emberi teremtményre bíztak. Tanuljunk meg bízni az Úrban. Mindenkit mindig emlékeztessünk arra, hogy nem az ember vált meg, hanem csak Isten. Mária meghallgatta Gábriel angyal bejelentését és helyet adott Istennek azzal, hogy ráhagyta magát. Befogadta az igét a saját testébe, és ezáltal elindult a legnagyobb küldetésre, amelyet valaha egy nőre, egy emberi lényre bíztak. A mindenható szolgálatába állt. A január 22-én a 6. pálteremben megtartott általános audiencián a pápa folytatta a tavaly december 18-án megkezdett szentévi sorozatot, amelynek témája Jézus Krisztus a mi reménységünk. A kiskorúak védelméről szóló két elmélkedés után A Jézus gyermekkorának szentelt második katekézisben a pápa elmélyítette a Máriához intézett angyali üdvözlet, meghallgatás és rendelkezésre állás témáit. Az Isten igéje átformáló erejének hatásaira összpontosított, valamint arra, amit a Messiás anyjának elhívott Szűz Mária tanít nekünk.
Impariamo da Maria, madre del Salvatore e madre nostra, a lasciarsi aprire l'orecchio della divina parola e accoglierlo e custodirla.
Tanuljuk meg Máriától, az üdvözítő édesanyjától és a mi édesanyánktól, hogy engedjük, hogy az isteni ige megnyissa fülünket, hogy befogadjuk és megőrizzük, hogy átalakítsa szívünket jelenlétének tabernákulumává, vendégszerető otthonokká, ahol növekedhet a remény, kérte Ferenc pápa. Hosszú évszázadokra visszatekintve, a pápa arról elmélkedett, hogy mi történt a galileai Názáret kisfalujában, Izrael peremén, a pogányokkal és vegyes jelenlétükkel határos területen.
Proprio lì l'angelo reca un messaggio dalla forma e dal contenuto di tutto inauditi, tanto che il cuore di Maria ne viene scosso, turbato.
Ezen a helyen, amelyet akkoriban a legtöbben nem ismertek, az angyal egy teljesen hallatlan formájú és tartalmú üzenetet hoz el, olyannyira, hogy Mária szíve megremeg és zaklatottá válik, jegyezte meg a pápa. Hozzátette, hogy Gábriel nem a klasszikus béke veled köszöntéssel üdvözli, hanem az örvendj, örülj felhívással fordul a szűzanya felé, ugyanazzal, amit a proféták használnak a Messiás eljövetelének hirdetésekor, és amellyel Isten fordul népéhez, amikor a számüzetésük véget ér.
Inoltre, Dio chiama Maria con un nome di amore sconosciuto nella storia biblica, che charitomene, che significa riempita dalla grazia divina.
Továbbá Isten Máriát a bibliai történelemben ismeretlen szerető névvel hívja el, kekaritoméné, ami azt jelenti, hogy isteni kegyelemmel eltelve. Mária eltelt isteni kegyelemmel. Ez a név azt mondja, hogy Isten szeretete már régóta él és lakozik Mária szívében. Azt mondja, hogy milyen kedves, és mindenekelőtt, hogy Isten kegyelme belévésődött és remek művé tette, kegyelemmel telivé vált, magyarázta Ferenc pápa katekézisében. Az angyal szavai nyugtalanítják Máriát, akit azonnal megnyugtat, ne félj!
Sempre la presenza del Signore ci dà questa grazia di non temere. E così lo dice Maria, non temere.
Az Úr jelenléte mindig megadja nekünk azt a kegyelmet, hogy ne féljünk, ezért mondja Máriának, ne félj! Ne félj, mondja Isten Ábrahámnak, Izsáknak, Mózesnek a történelemben. Ne félj! És nekünk is azt mondja, ne félj, menj előre, ne félj! Atyám, félek ettől, mondhatnánk. És mit csinálsz ilyenkor? Bocsásson meg, atyám, az igazat megvalva, elmegyek a boszorkányhoz. Elmész a boszorkányhoz? Igen, tenyérjóslásra. Kérlek, ne félj, ne félj, ne félj! Ez gyönyörű. Én vagyok az utitársad, mondta a pápa. Gábriel bejelenti Máriának Krisztus küldetését. Ferenc pápa kifejtette, hogy a gyermek, akinek ő lesz az édesanyja, király lesz, de nem emberi és fizikai értelemben, hanem isteni, lelki úton.
Sono me sarà Gesù, che significa Dio salva. Ricordando a tutti per sempre che non è l'uomo a salvare, ma solo Dio.
Neve Jézus lesz, ami azt jelenti, hogy Isten üdvözít, örökre emlékeztetve mindenkit, hogy nem az ember üdvözít, hanem csak Isten. A teljesen egyedülálló anyaságra elhívott fiatal Mária megpróbálja megérteni, megkülönböztetni, hogy mi történik, és nem kifelé, hanem befelé tekint. És nyitott és érzékeny szíve mélyén érzi a hívást, hogy bízzon Istenben, zárta katekézisét a pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa válasza a Szent Péter tér folyóirat olvasójának. Ki kell békülni, segíteni kell a válás után a családokat. idén indult útjára a havonta megjelenő folyóirat, mely az egyházat és a világot érintő fontos témákkal foglalkozik, és amelyben maga a pápa válaszol egy-egy olvasó levelére. Ezúttal az elvált édesapa Giorgio tanúságtételét és a Szent Atya bátorító sorait olvashatjuk benne. Kölcsönös tiszteletre és irgalmas igazságosságra inti az elvált feleket. A gyerekeket ne használják túszként a szülők, szeressék és óvják őket, ne manipuláljanak ajándékokkal. Olyan közegre van szükség, ahol a reményt erősítik, mely megszabadít minket a rossztól. Az emberi kapcsolatok kulcsa a szív, írja a pápa a Szent Péter tér folyóirat új számában, válaszolva a római édesapa levelére, akinek a válás felforgatta az életét. Csak családjaink szívéből kiindulva sikerül majd a különféle intelligenciákat és akaratot egyesíteni és összebékíteni, hogy a lélek úgy vezessen minket, mint testvérek hálózatát, ugyanis a megbékélés a szív feladata. Ez a társadalmi csoda pedig csak akkor lehetséges, ha szívünket Krisztus szívéhez igazítjuk, mert csak így állíthatjuk és így előzhetjük meg a családon belüli erőszakot, fejti ki válaszában a pápa. Giorgio elmeséli a Szentatyának, hogy 5 év házasság után vált el feleségétől, akivel egy leánygyermeket neveltek, neje kérésére, mert egy másik kapcsolata lett. Évekkel később a nő útlevelet igényelt a bírótól a gyermeknek, hogy Athénba költözzenek új élettársával, aki görög származású volt. A bíró megtagadta a kérést. Egy hónappal később Giorgiót letartóztatták, mert kocsiában, míg a lánya nála volt, a rendőrség kokaint talált. A börtönben sokat imádkoztam Pietrelcinai Pio atyához, mondta el az apa. 8 nappal később, csodálatos módon, így fogalmaztak az ügyészek és a rendőrök, kiderült az igazság, és szabadon engedtek. Aztán elítélték a volt anyósát és 2 bűntársát. Giorgio feltárja lelkét a pápa előtt, miként alakította át a kapott rosszat a mások iránti jóvá, és így legyőzte magában a gyűlöletet és a bosszút. Az egyetlen utat választottam, ami megmentette az életemet. Úgy reagáltam, hogy az évek során sok hasonlóan érintett embert bevontam, hogy olyan családjogi reformokat érjünk el, melyek garantálják az elvált szülők gyermekeinek jogait, hogy egyszerűen szerethessék szüleiket és nagyszüleiket. Ferenc pápától azt kéri, hogy segítsen megvédeni a gyermekeknek ezt az elidegeníthetetlen jogát, és aláhúzza, hogy meg kell állítani az erőszakot, amelyben a gyerekeket eszközként használják, veszekedésekkel, zsarolással, elnyomással, melyek nagyon súlyos családi tragédiákhoz, akár gyilkossághoz, öngyilkossághoz is vezethetnek. Giorgio története a béke tanúságtétele, mely bátorít minket a háborúktól, gyűlölettől lángoló világban, amelyre a remény drámai válsága felel, ami mindenki előtt nyitott, írja válaszában a Szentatya. Saját, akár érzelmi érdekeink nevében erőszakkal élünk, és letapossuk egymást, mert így akarjuk saját jólétünket építeni, holott ezzel ártunk magunknak. Ez történik a világszintű megszállások és konfliktusok esetén is, mint ahogy a személyes vagy családi életünkben. A pápa Giorgio javaslatát megosztva annak a kívánságának ad hangot, hogy szülessenek egyre megfelelőbb törvények, melyek az elvált szülők gyermekeinek lehetővé teszik a találkozást, az érzelmi és szeretetteljes fejlődést valamennyi családtagjukkal. A Szent Péter tér folyóirat hasábjain a római édesapának címzett válaszában a pápa azt kéri a keresztény közösségektől, hogy álljanak a sebzett családok mellé, hogy a gyerekek sose váljanak apukájuk vagy anyukájuk túszaivá. Olykor az emberi szív önzésének rabjaivá válunk, ami elcsúfít minket. Nem tesz széppé az önzés, teszi hozzá a Szent Atya, aki arra buzdítja a szülőket, hogy ne ejtsék túszó gyermekeiket, hanem szeressék és óvják őket. Vigyázzanak az ajándékozással is, mert azzal zsarolhatják a gyerekeket, hogy elszakítsák őket a másik szülőtárs szeretetétől. Az ilyen ajándékok csak mázai a szeretetnek, illúziók, melyek elveszik a szeretet igazságát. Válasszák a tiszteletet és a gyengétséget, az irgalmas igazságosságot, ne pedig a bosszút és a sértődést. Olyan hálózatokat kell létrehozni, ahol terjeszthetjük a reményt, mely megszabadíthat minket a rossz kötelékeitől, hogy gyógyuljunk, felálljunk, és a rosszat jóvá alakítsuk, zárja sorait Ferenc pápa. A Szent Ágnes napi bárányok ősi hagyománya tovább él Rómában. Követve az évszázados hagyományt, idén is január 21-én Szent Ágnes római vértanú ünnepén megáldottak két kis bárányt. Ebből a gyapjúból szövik a palliumokat, melyeket a pápa ad át június 29-én az új metropolita érsekeknek. Mi változott a kezdetekhez képest? Ennek jártunk utána cikkünkben. A 6. századból maradtak ránk az első említések, melyek arról szólnak, hogy a 4. század elején vértanú halált halt fiatal Szent Ágnes sírján bárányokat áldanak meg. Egyrészt utalnak Szent Ágnes ősi legendájára, aki halála után megjelent a sírjánál imádkozó szüleinek, szüzek karától körülvéve, kezében egy makulátlan bárányjal. Források szólnak arról, hogy régen két bárány járadékot szolgáltattak a Szent Ágnes bazilika szerzetesei a lateráni Szent János székesegyháznak, és aztán a káptalan tagjai mutatták be a bárányokat a pápának, hogy megáldja azokat. A San Pietro in Vincoli bilincses Szent Péter bazilika levéltárában őriznek egy 1550-ből származó leírást, mely a bárányok megáldásáról szól, illetve elmagyarázza ennek a szokásnak az eredetét. A bárányok felajánlásának eredete a Szent János székesegyháznak Szent Konstanciától, Konstantin császár lányától származik. Ő támogatta a templomot, bár egyesek szerint első Károly király volt az, és építette a Via Nomentánán lévő Szent Ágnes templomot és kolostort további adományokkal ellátva. Miután ez a kolostor a világ első templomának hűbérese volt, minden évben két bárányt fizetett a kanonokoknak hálából. Az ünnepi szentmise áldozati része után megáldották a két bárányt, és átadták a kanonokoknak. A jegyző dokumentumban rögzítette az átvételt. Aki átadta a pápának a bárányokat, két aranytallért kapott fizetségül, olvassuk a krónikában. A Trefontáne trapista apátság tenyészetéből származó bárányokat a Szent Ágnes bazilikából egyenesen a Szentatyához vitték, aki fogadta az ünnepélyes menetet és megáldotta a bárányokat. Ezután a pápa a Tiberisen túli Szent Cecília bazilika bencés nővéreire bízta az állatokat, akik néhány hónappal később lenyírták a gyapjukat, hogy abból szőjék az új érsekek palliumát, vagyis azt a fekete kereszttel ellátott fehér stólát, amit Szent Péter és Pál ünnepén ad át az új metropolita érsekeknek a pápa. Az utóbbi években kissé módosult a hagyomány. A trapisták továbbra is tartanak állatokat, de a Szent Atya már nem áldja meg a Vatikánban a bárányokat. Nem változott a szokás, hogy a bencés szerzetes nőkhöz kerülnek, akik a Szent Héten nyírják meg őket, hogy a gyapjukból készüljön a pallium. Az állatok felkészítése az ünnepélyes áldásra a názáreti nővérek feladata immár 140 éve. Idén az előkészületek még különlegesebbek voltak, egyrészt mivel most zajlik a Szent Év, másrészt a kongregáció idén ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Az 1880-as években az akkor frissen született názáreti nővérek kongregáció kérése volt, hogy átvegye a bárányok gondozását más szerzetes nőktől. Ezzel kívánták kifejezni az egyház iránti szolgálatukat, és ez a hagyomány ma is a szeretetük és hűségük jele, ahogyan azt a római názáreti nővérek rendfőnöke megerősítette. Hogyan készítik elő a bárányokat az áldásra?
hasonló a menete évek óta, vagyis Szent Ágnes napjának vigíliáján elviszik a bárányokat a Via Machiavellin található rendházba, ahol az apácák előkészítik, megmossák, megetetik a bárányokat, és gondozzák őket az éjszaka során. Másnap két kosárba helyezik a bárányokat. Az egyiket vörös rózsákkal díszítik, a vértanúság jeleként, és három betűvel látják el, S-A-M, vagyis Szent Ágnes mártír. A másik kosarat fehér rózsákkal díszítik a szüzesség jelképeként, erre pedig az S-A-V rövidítés kerül, mint Szent Ágnes szűz. Hajnalban a Szent János székesegyházból egy autó érkezik a názáreti nővérek rendházához. Két lateráni komornyik segítségével a bárányokat elviszik a falakon kívüli Szent Ágnes bazilika ünnepi szentmiséjére. Rendszerint a lateráni kanonokok apátja mutatja be a szentmisét. A szertartást követően a tiberi szentúli bencésekhez szállítják a bárányokat. A názáreti nővérek lelkiségéhez más módon is kapcsolódik a bárányok hagyománya, mivel előkészítésük az áldásra egyszerűen és rejtve történik, mint ahogy a názáreti szent család hétköznapi élete is rejtve és egyszerűen folyt, mondta még el a szerzetes nők rendfőnöke.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2022. március 30-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival Jézus csodáiról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ebben a tanévben rádiós hittanóráink alkalmával az egyház szeretetéről szóló tanítását próbáljuk megérteni. Az előző adásokban Jézusra, a Mesterre tekintettünk, figyeltük a szavait, történeteit, melyekkel a szeretet erejét mutatja be a hallgatóknak. Láttuk, hogy milyen karizmatikus vezető, milyen mély benyomást tesz a hallgatóira, akik talán nem is tudják szavakba önteni tapasztalatukat, de érzik, ámulatba ejtett mindenkit, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. Jézus azonban nem csak beszél és tanít a szeretetről, hanem cselekszik is. Így szavai élő valóságá válnak. Így ő maga is hitelessé válik számunkra, nem csak prédikál, hanem bemutatja a szeretet művét, végül is a megváltás művét. Azt mondja, hogy nincs senkinek nagyobb szeretete annál, mintha valaki életét adja barátaiért. És látjuk, Jézus éppen ezt teszi. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy nekünk is adnunk kell. Adnunk kell az időnket, a segítő kezünket, a figyelmünket, anyagi javunkat, oda kell adnunk a másik számára önmagunkat. A szeretet az adás kultúrája. Arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok végig, mielőtt Jézus egészen radikálisan az életét adta odaértünk, nyilvános működése során hogyan segítette az embereket? Hogyan tett tanúságot az ajándékozó szeretetről?
Csodákat tett, hogy például a kenyérszaporítás az éhező embereken segített.
Gyógyított még, ugyebár.
Igen. Tudtok olyan történetet esetleg, hogy kiket gyógyított meg Jézus?
Hát mondjuk a kafarnaumi százados szolgáját.
Igen.
Például halottakat is feltámasztott.
Igen, tudjuk, hogy feltámasztott halottat. Azért ez meredek, még meredek, nem különleges dolog. Vagy, hogy segített még embereken?
Ördögűzéseket végzett.
Igen. Tudunk még más jellegű tevékenységéről is, amikor segített a bajba jutottakon. Volt-e olyan, ismerünk olyan történetet, amikor valami katasztrófa helyzetből mentette ki a barátait?
Amikor a vihart lecsendesítette?
Igen. Ugye egy tengeri viharból megmenekítette a barátokat. Látjuk, hogy Jézus sokféle módon tett tanúságot a szeretet cselekedeteiről, ugyanakkor azt is látjuk, hogy mindaz, amit most felsoroltunk, nem egyszerű jótékonykodás vagy irgalmas cselekedet, hanem igazából mind természetfeletti esemény. Egészen különleges és hihetetlen történetek ezek. Hiszen Jézus nem úgy gyógyít, mint egy orvos, nem úgy ad, mint egy jószívű ember, vagy mint egy karitatív szervezet, nem úgy menti meg a viharos tavon, ahogy a Gabi említette a hánygolódó hajót, hogy mentőcsónakot szerez, vagy acélos erejével a partra vontatja a hajót. Azt érezzük ezekben a történetekben, amit a hallgatók is megfogalmaztak, hogy Jézusnak hatalma van. Hatalma van a vihar felett, hatalma van az ördög felett, hatalma van a halál felett is. Hogyan nevezzük ezeket a különleges eseményeket?
Csodáknak.
Csodáknak. Ugye mit gondoltok, miért nevezzük őket csodáknak?
Ezek olyan dolgok, amikre nem gondolnánk úgy, hogy úgy bárki képes lenne, vagy egyáltalán bárki képes lenne rá. Olyan hihetetlenek, és nem reálisak. És hát, igen.
Igen, ez ugye arra utal ez a csoda szó a mi reakcióinkra, hogy mindenki ámul és bámul csodálkozik, ugye, amikor ilyen történik. Szerintetek vannak csodák?
Hát szerintem még most is vannak, amúgy csak nem mindig vesszük talán őket észre, vagy nem mindig szentelünk nekik akkora figyelmet, meg akkora jelentőséget.
Mi lehet ennek az oka, hogy mondta az Eszter is, hogy egy olyan korban élünk, amiben nehezen vesszük észre a csodákat?
Lehet, hogy már alapból elvárjuk őket, úgymond. Mármint, hogy annyi csodákról hallottunk már, megmeséltek nekünk kiskorunktól kezdve, hogy amikor vártuk már, hogy tényleg megtörténjen, és amikor végleg bekövetkezett, akkor olyan természetesnek vettük, hogy na végre velem is megtörtént, mint mindenki mással egyszer, vagy igazából.
Én még arra gondolok esetleg, hogy ez a racionális világkép körülvesz bennünket, hogy azt gondoljuk, hogy de a csoda sem csoda, hogy már igazából álmolni és csodálkozni sem tudunk, mert hát úgyis mindennek van magyarázata. Nem, hogy... Vagy ha most nem is tudjuk, majd később lesz rá magyarázat. De talán a csodáknak nem is ez a lényege, hogy van-e mögötte természettudományos magyarázat, hanem talán valami egészen más. Hisztek egyébként ti a csodákban? Vagy esetleg történt a ti életetekben csoda? Vagy van olyan tapasztalatotok, ami felér egy csodával? Egy hihetetlen történet?
Hát én kortárs csodákról már hallottam. Például Katona István atya írta egy könyvében egy angyali segítségről, egy angyali csodáról, ahol egy kislány tüdőgyulladást kapott, és úgy legyengült, hogy már nem reménykedtek a gyógyulásában. Szóval a családja még akkor is imádkozott érte, amikor a nővérek levették az életműködését fenntartó gépekről, és aztán később megnézték a folyosó biztonsági kameráit, ahol a kórházi dolgozók állal esett az ámulattól, amikor hirtelen különös lényeket vettek észre a kislány szobájának bejáratánál, akiket ragyogó fénysugarak vettek körül, és ezt követően a kislány magához tért, és nem sokkal később gyógyultan hagyhatta el a kórházat is.
Ami különleges égi lényegtelen angyalok voltak a közbejárók. Tudjuk még, hogy a csodáknál szentek, vagy akár a szűzanya a közbejáró, aki kieszközli ezeket az égi kegyelmeket, amelyek gyógyulást hoznak számunkra. Ismertek olyan történetet például, ami egy zarándokhelyhez kapcsolódik?
Igen, mondjuk Fatimában is három pásztorgyereknek megjelent a szűzanya, és ez azóta is egy zarándokhely.
És számtalan csodás gyógyulás történik ott ugye a mai napig is. más jellegű csodákról tudunk, amikor mondjuk nem gyógyulás szemtanúi lehetünk, hanem valami különleges esemény, különleges jelenséget látunk. Eukarisztikus csodákról már biztos hallottatok. Idézzünk már fel egyet, hogy mi ennek a lényege, vagy milyen formában találkozunk egy ilyen eukarisztikus csodával. No, például nem is tudom, azt hiszem Lengyelországban történt egy eset.
Ja.
Azt mondom, hogy szent mise közben történt.
Igen, hogy a pap leejtette a szent osztját, és akkor ilyenkor utána vízbe szokták tenni, és később, amikor megnézte egy nővér a vízben lévő osztját, akkor látta, hogy hát egy, nem is tudom, egy emberi szövetszerű valami van az osztján, és ez kettő független orvos is megvizsgálta, és az eredmények azt mutatták, hogy hasonló egy emberi szövethez.
Igen, ugye egészen döbbenetes dolgok történnek, igazából a szemünk láttára az anyagvilágban. Ismertek-e olyan szentet, akihez csoda köthető?
Második János Pál pápa. Ő egy francia apáca, aki 52 éves volt, ő még 2001-ben diagnosztizálva lett Parkinson-kórral, és még azután is imádkozott második János Pál pápához, miután elhalálozott, és utána rá két hónapra gyógyulásnak indult, és ugye második János Pál pápa is Parkinson-kórban szenvedett, és hogy ezért úgy gondolják, hogy miután még továbbra is imádkozott, ezért gyógyult meg.
És milyen érdekes, hogy ezek a csodálatos történetek nem csak gyógyulást hoznak, hanem igazából azt gondolom, hogy a hitünket erősítenek meg bennünket, és abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk a Jóistenhez. Vagy hogy a krisztusi úton maradjunk, vagy arra felé forduljunk. Mit gondoltok, visszatérve Jézus csodáihoz, hogy miért alkalmaz Jézus csodákat? Miért van szüksége csodákra? Miért tesz csodákat?
Hát, mert így mutatja be Isten mindenható erejét.
Igen?
És ez egy ilyen Jézus Krisztusnak egy istenségét kinyilvánító jel is.
Igen, igen, jól mondod.
Ami igazolja tanítását, önmagát és a isteni tekintélyét.
Igen, ez egy olyan dolgot csinál, amire ember nem képes. Ugye ez mindenki számára egy felkiáltó jel, hogy Jézusnak valami különleges hatalma van, ami nem embertől ered.
Meg így tud híveket is szerezni maga köré, mert igazolja az istenességét.
Igen, igazolja, hogy amiről mondtuk, hogy ő Isten, igen. Jó mondtad, hogy ezzel ő, igen, népszerű lesz. Igen. Ugye a csodatevőknek mindig csodájára járnak. Illetve ezzel ő igazából nem csak istenségét igazolja, hanem önmagát, a saját hitelességét és a tanítását is. Tehát az egyház a csodákra nem csak mint csodálatos természetfeletti történésekre tekint, hanem mint jelképes cselekedetekre. Olyan cselekedetekre, melyek túlmutatnak önmagukon a konkrét történésen. Azon, hogy valaki meggyógyult, hogy sikerült sok embert jól lakatni, hogy Jézusnak hatalma van a vihar fölött is. Ezek a cselekedetek igazából Istenről és a megváltásról beszélnek nekünk. Mi minden lehet az, amire ezek a csodálatos események rávilágítanak? Amire felhívják a figyelmünket?
A szeretet csodákra képes, és hogy Isten szeretete is.
Igen.
Reményt ad a reménytelen helyzetekben is.
A korlátok átlépésének lehetősége Isten erejével.
Igen, ugye, hogy valami lehetetlen dolog történik, valami korlátot lépnek át ezek a csodák, akár egy természeti törvényt, legtöbb esetben igen. Aztán minek lehetnek ezek még a képei? Ugye mondtuk, hogy valahogy a megváltás titkát tárják fel.
Hogy a megszabadulás, annak így a metaforái.
Igen, igen, mert hogy ezekben a történetekben mitől szabadulnak meg az emberek?
Tehát leginkább a fájdalomtól.
A fájdalomtól, igen.
A kínoktól.
A kínoktól. Ugye a vakember...
És a rossztól igazából.
Igen, igen, igen. Egy vak attól, hogy nem lát, ettől a korláttól, a süket attól, hogy nem hal, tehát a saját korlátaiktól. A megváltás, az már szóval úgy is mondanak, hogy egy felszabadítás, hogy a szabadságot hozzá. Nyilván a bűn rabságából való szabadságról van szó, de ezek a képi megfelelői. Hogy kicsit jobban megértsük Jézus csodáit, szeretetének és Isten végtelen irgalmának a tükörképeit, szerintem vizsgáljunk meg egy konkrét történetet. Legyünk szemtanúi Jézus egyik gyógyító csodájának. Egy különleges helyre utazunk, a Betesda fürdőbe, helyezkedjünk el mi is a tömegben, figyeljünk és halljuk, hogy a történet Jézus magával ragadjon bennünket, ahogyan egészen biztos magával ragadta a kortársakat is, akik szemtanúi voltak a Betesda fürdőben történt gyógyulásnak. A Betesda név ismerősen csenket a fülünkbe. Honnan ismerős ez az elnevezés?
Az egy Jeruzsálemben egy lyukapunál van egy medence, és azt héberül Betesdának nevezik, és ott Jézus egy beteget gyógyított.
Na jó van, de ezt nem tudja senki, csak aki templomba jár. Betesda név, nem hallottátok? Van egy ilyen közintézmény Budapesten. Egy gyerekkórház, ez a neve, hogy Betesda. Kérlek szépen, olvassátok már fel ezt a történetet. Eszter, felolvasnád nekünk?
Okay. Jó?
Arra kérlek benneteket, hogy figyeljétek meg, hogy kik a szereplők, mi a helyszín, mikor történt ez a csodálatos gyógyulás, és mi az a szükséghelyzet, nyomorúság, amin Jézus segít.
Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Jókapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók akkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
No, kik a történet szereplői?
Jézus.
Jézus, igen.
És ez a 38 éve betegségben szenvedő ember.
Mi baja van neki?
Nem tud járni.
Vannak még a történetnek szereplői?
Zsidók, zsidó nép.
Hol mi a helyszín? Hol történik ez az esemény?
Betesda van.
Ez a neve egy...
Egy medencének Jeruzsálemben.
Uh-huh. Igen, ez egy kút, egy fürdő, mondhatni így. És hol van ez Jeruzsálemben? Nagyon jó, egy a Jókapunál. Képzétek egyébként, hogy ezt így régészetileg igazolták ezt a helyet. És állítólag tényleg 5 oszlopa volt. Milyen érdekes a szentírás, meg a történelem, meg az archeológia, hogy így is megerősíti a hitünket. Tehát egy valós helyszínen vagyunk. Mit tudunk erről a helyszínről? Itt valami különleges dolog történik egyébként is, ugye? Nem kell hozzá Jézus, hogy ami különleges helyszín legyen.
Hogy a medence vizét mindig az Úr egyik angyala megkeveri, vagyis megkavarja.
Igen, valami ilyesmi, igen.
És hogy aki először belelép, bármilyen baja is van, meggyógyul.
Tehát látjuk, hogy a zsidó világban is voltak ilyen csodatevő helyek, sőt, egyébként a pogány korabeli világban is voltak ilyen helyek, és az az érdekessége a történetnek, hogy ez nem egy gyógyvíz, ez nem egy csodás víz, hanem azért a zsidó történetben is van egy égi szál, ugye, mikor történik ez a csoda, kinek a közbejárására történik ez a csoda? Ugye Kinga mondta, hogy?
Isten angyala.
Isten angyala, ugye? Tehát, hogy van valami kapocs, ami mégis az égbe vezet bennünket. Beszéltünk a helyszínről, a szereplőkről, mikor történik ez az esemény, tudunk erről valamit?
Egy szombati napon.
Egy szombati napon, igen, illetve még az a történet eleje ezzel kezdődik.
Hogy ez egy ünnepnap.
Igen, igen, még az egy olyan ünnepnap, amikor a zsidók felmennek Jeruzsálembe. Úgyhogy körülbelül tudjuk is, hogy talán ez egy pászka ünnep lehetett, amikor felmennek Jeruzsálembe, vagy nem tudom, de valószínűleg, hogy nagyon sokan lehettek ekkor egyébként a városban, mint ahogy itt a történetből ki is derül, úgy, ahogy Jézusnak is sikerült a nagy tömegben úgy helyezkedni aztán, hogy ne találják meg. Mi az a helyzet, az a nyomorúságos szituáció, amiben Jézus beavatkozik, vagy amiben segít? No, Gabi?
Mivel a beteg nem tud járni, így nem tud elsőként oda érni a medencéhez, így segít neki Jézus, és azt mondja, hogy kelj fel, és vedd az ágyadat, és járj.
Igen, de milyen érdekes a történet, mert hogy azt várnánk, meg mit vár ez az ember is, hogy valaki, de valaki legyen már, aki oda viszi őt a vízhez. No, ehhez képest majd mindjárt megnézzük, hogy mi történt. Arra kérlek benneteket, hogy választom mindenki egy szót, ami számára kedvesebben a történetben, aminek számára üzenetértéke van, vagy akár nehezen érthető számára. No, Gabi?
Én a meggyógyít szót választottam.
Kinga? Akkor addig hátha Eszter már megtalálta a szavát.
Én az angyala. Azt a szót választottam.
Én azt választom, hogy hosszú ideje. Kinga, megvan közben?
Hogy egészséges.
Na hát ez nagyon izgalmas. Meggyógyít, angyala, hosszú ideje és egészséges. No, Gabi, meggyógyítja. Ez volt a szavad. Miért ezt választottad?
Ezért, mert a gyógyulás az mindig egy jó folyamat, mert ilyenkor megszabadulunk a korlátainktól.
Kinga, te azt mondtad, hogy egészséges, ugye?
Szerintem az embereknek így az életükben az a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek, mert hogyha betegesek, és mindig van valami problémájuk, akkor nem tudnak teljes életet élni, és hogyha viszont egészségesek, akkor nagyon jó életük lehet.
Eszter, te meg azt választottad, hogy angyala. Na.
Hát nekem eleve az angyal az nekem mindig is egy ilyen kedves, egy jó lelkű, és mindig jót tevő valaki, valami volt. És itt is igazából ugyanez a szerepe, hogy az Úr küldötteként letér a földre, és felkavarja azt a vizet, amivel segít embereken is, és hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek legyenek.
Olyan érdekes nekem ebbe a történetbe az is, hogy Jézus általában, amikor valakit meggyógyít, akkor nagyon sokszor van valami cselekedet, ami közvetíti ezt a, nem is tudom, gyógyító erőt, vagy nem tudom, hogy nevezzük. Nem tudom, amikor nyálat használ, vagy hozzáér az emberhez, de hogy van valami fizikai kontaktus nagyon sok esetben. És hogy itt még az sincsen. Egyszerűen csak mondja, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Hogy valami egészen döbbenetes erő és hatalom az, amiről Jézus tanúságot tesz. Én azt választottam, hogy hosszú ideje. Nagyon sokan vannak, akik a betegségüket hosszú ideje és nagyon nagy türelemmel viselik. És nyilván ilyen lehetett ez az ember is, hogyha belegondolok, hogy nem is tudom, 38 éve kínozza őt ez a betegség, hogy hát az egy szinte egy emberélet. Hogy micsoda türelme, kitartása van, és hogy valószínűleg hite is, hogy ő kimegy oda minden nap, vagy amikor csak lehetősége van rá, és bízik abban, hogy gyógyulást kap. És olyan érdekes a történetben, hogy aztán, amikor meggyógyul, akkor pedig azt a szót használja az evangélium, hogy ugye Jézus mondja neki, hogy kelj fel, vedd az ágyadat is járj, és azonnal meggyógyul. Hogy az időnek micsoda játéka ez, nem, hogy 38 évig vár, és ott van Jézus, és azonnal, de azonnal meggyógyul. Az is nagyon érdekes ebben a történetben, hogy ez a szegény beteg ember, hova koncentrál ő ebben a szituációban szerintetek? Mire figyel?
Hát várja, hogy jöjjön az angyal, nem is felkavarja a vizet. Mindenki azért van ott, és elképzelem, hogy micsoda tolongás lehetett ott egyébként. És hogy ebbe a szituációba, amikor ő neki nagyon oda kell figyelnie, hogy jól helyezkedjen, meg találjon egy embert, meg nem tudom, valami segítőt magának, oda jön Jézus, és igazából elvonja az ő figyelmét, nem? És hogy ennek ellenére mégis kapcsolatba kerül Jézussal. És hogy ez is számomra egy ilyen jelérték, hogyha képesek vagyunk elengedni a saját elképzeléseinket, a saját történeteinket, a saját elvárásainkat, és Jézussal szóba állunk, odafigyelünk rá, akkor Jézus képes megajándékozni bennünket a gyógyulással. Nagyjából a történet végére érünk. Én azt gondolom, hogy egy következő adás folyamán térjünk még vissza ez a történethez, mert nagyon sok tanulsága van még ennek a történetnek. És hogy mondtátok, vagy mondtuk, hogy ezek a történetek, és ez is még utolsó gondolatként idefűzve megjelenik ebben a történetben, hogy a megtérés metaforái. Ugye itt egy mozgás van ebben a történetben, egy bénulásból elindul ez az ember egy útra, egy teljesen ellentétes dolog történik vele, ami olyat tapasztal meg, amit eddig nem. És hogy minden megtérésnek valahol ez a lényege, hogy elindulunk egy olyan úton, amin eddig nem járunk. Elindulunk az ismeretlenbe, elindulunk Jézus felé. Ugye az valamelyik előző adásban a tékozló fiúról szólt a történetünk, ugyanez történik, ugyanez a megtérés, ahol látjuk a pálfordulást, nem hiába hívják ezt így a megtérést, hogy az út ellentétes irányt vált. Ugyanez történik igazából ebben a történetben, ez az emberrel is. Ezért mondhatjuk, hogy minden csoda a megtérésnek a képi megjelenítése. Azoknak az embereknek, akiket Jézus meggyógyított, radikálisan megváltozik az élete. Nem csak új lehetőséget kapnak, hanem életük új fordulatot, új irányt vesz, megtérnek. Adja a jó Isten, hogy a mi életünk is Krisztusban új irányt vegyen. Hiszen mire vagyunk képesek Isten nélkül? Tehetünk akár egy lépést is az életszentség irányába Krisztus segítsége és a Szent Lélek kegyelme nélkül. Adásunk végén, megköszönve a hallgatóink figyelmét, forduljunk könyörgésünkkel közösen az Úrhoz.
Uram, mindenféle bűnök és helytelen cselekedetek folytán, szörnyen állankat lelkem emelt föl a te isteni pártfogásod által, ahogyan hajdan Betesdában az inaszakadtat is fölemelted.
Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan az ökumenikus imahéthez kapcsolódva ökumenikus imaórát közvetítünk felvételről. Ma az Egri Szent II. János Pál pápa missziós központból. Az imádságot vezeti Euler Gellért, az Egri Kisboldogasszony plébánia plébániai kormányzója. Igét hirdet dr. Mihály Bártos Musinszki, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után híreket mondunk, majd Szószóló című műsorunkkal várjuk Önöket. Ebben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elmúlt éve lesz a fő téma, s az adás végén a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának évértékelőjét is meghallgathatják. Ezután a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Viennai Szent János gondolatai alapján az imádságról Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Hajnali három óra után a híreket követően történelmi magazinunk a múltunk pillére is szól. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában Szent II. János Pál pápa életéről, pápaságának kezdeti éveiről Budapéter atya teológiai tanárral, Krész Beáta beszélget. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván Önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A násznagy megízlelte a borrá vált vizet, de nem tudta, honnét van. Csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. Gyorsan előhívatta ezért a vőlegényt, és azt mondta neki: mindenki először a jó bort teszi az asztalra, és csak később adja a gyengébbet, amikor már megittasodtak. Te pedig mindeddig tartogattad a jó bort. Olvasom a János evangéliumban. Mikor a szeretetről lesz szó, másként és másként fogtok reagálni 18, 30 és 40 éves korotokban. A nő és a férfi is házasságra van teremtve. Érzelmi világuk nagyon szépen alkalmas a szeretet kettesben való átélésére, kivirágozhatik először a házastárs odaadásában, majd az apaság új valóságában. A férfi szíve, az apai szív akkor találja meg kiteljesedését, amikor a termékenység, az önmaga folytatása tudatában nyílik meg a tőle származó lények számára. Apasága erejében találja meg a férfi a legnagyobb türelem, a legnagyobb odaadás, a legteljesebb önmegtagadás titkát. Már a feleséggel való meghittségben is alkalmat talált arra, hogy finomuljon nyers önzése, hogy önmagából kilépve gyöngédebben adja magát valaki másnak. Az ember beteljesedése és a boldogság elérése nem úgy történik, mint az alma érlelődése a fán. Fölfelé mutat a remény, a megígért magasságok felé. Nem hallgatva el a nehézségeket, de mégis felszólítva a kockázat vállalására, hisz törekvésünk mögött Isten ígérete és segítsége áll készen létben. Uram, még van időm, rendelkezésemre áll az idő, melyet te adsz nekem, életem évei, éveim napjai és napjaim órái, mind az enyémek. Rajtam áll, hogy megtöltsem őket, nyugodtan és kapkodás nélkül, azonban csordultig tele, hogy átnyújthassam őket neked. És te az én ízetlen vizeimből nemes bort hozz elő, mint annak idején Kánában cselekedted az emberek lakodalmára.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,